Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét mai ószövetségi igeszakaszunkból, Malakiás próféta könyvének első fejezetéből. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva, de nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassuk meg, Malakiás könyve első részének 14 verséből. Fenyegető jövendőlés. Az Úr igéje, amelyet Malakiás által jelentett ki Izraelnek. Szeretlek benneteket, mondja az Úr. De ti azt kérdezitek, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr, mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Hegyeit pusztává tettem, birtokát a pusztai sakáloknak adtam. Edóm ugyan ezt mondja, összezúztak bennünket, de mi újjáépítjük a romokat. A seregek ura azonban ezt mondja erre, ők csak építsenek, én majd lerombolom. Gonosz országnak nevezik őket olyan népnek, amelyre mindig haragudni fog az Úr. Saját szemetekkel fogjátok látni, és magatok fogjátok megvallani. Nagy az Úr Izrael határán túl is. A fiú tiszteli atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem, mondja a seregek ura nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet. Ti ezt kérdezitek, mivel vetettük meg nevedet? Azzal, hogy oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. Mivel tettük tisztátalanná? Kérdezitek. Azzal, hogy az Úr asztalát lebecsülitek. Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartódnak, kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad-e, mondja a seregek ura. Esedezzetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen meg nekünk. Ha ilyen ajándék van a kezetekben, szívesen fogadja el tőletek, mondja a seregek ura. Bárcsak volna valaki köztetek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába oltáromon a tűz. Nem telik kedvem bennetek, mondja a seregek ura. Nem kívánok tőletek áldozatot. Hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek, és az tiszta áldozat. Mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek ura. Ti pedig meggyalázzátok, amikor azt gondoljátok, hogy az Úr asztalát tisztátalanná szabad tenni hitványteremtménnyel, terménnyel és eredellel. Azt mondjátok, micsoda fáradtság, és még lihegtek is közben, mondja a seregek ura. Pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha ilyen áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek, mondja az Úr. Átkozott a csaló, van ép, hím állat anyájában, mégis hitványat áldozod az Úrnak, ha fogadalmat tesz. Pedig én nagy király vagyok, mondja a seregek ura, és félik nevemet a népek. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádkozzunk. Év utolsó vasárnapján háladással, alázattal és tiszteletadással állunk eléd, édesatyánk, örökkévaló Isten. Hiszen mi tudjuk és valljuk, hogy nagy a te neved a népek között. Tudjuk, Urunk, hogy mi vagyunk azok, akiknek leginkább hirdetnünk kell és kellene a te felséges, hatalmas dolgaidat. Hiszen az elmúlt 52 héten át is hűséges szeretetet hordozott. Gondviselésed körülvett, kegyelmed biztosította a te jó indulatodat, el nem feledkeztél rólunk sem magasságban, sem mélységben, jó és rossz napokban is végig tapasztalhatóvá tetted a te szeretetedet. Köszönjük az ígét, amit kirendeltél hétről hétre, köszönjük a kenyeret, amely ott lehetett az asztalunkon, köszönjük gyógyulásainkat, betegségeinkből, köszönjük, hogy vasárnapról vasárnapra volt egy hely, ahol nevedet magasztalhattunk, összegyűrhettünk, hogy szeressünk téged, és szeressük egymást. Így köszönjük meg ezeket a vasárnapokat, és kérünk most is, terítsd meg az ige asztalát. Hadd vehessük át azt, amit ma készítettél el számunkra. Adj nekünk nyitott szívet, hogy befogadhassuk üzenetedet, hiszen a te igéd igazság, a te igéddel szentelsz meg minket, különítesz el a világtól és a világiasságtól. Add a te lelkedet, hogy ne csak halljuk, hanem értsük az igét, és az ige megteremje bennünk mindazt, amiért küldted. Dicsőítünk téged, Urunk, hogy adtál ebben az esztendőben egy újabb alkalmat, ünnepek között is egy vasárnapot, a te napodat, amelyen meghajthatjuk magunkat, hódolhatunk előtted, imádhatunk téged. Kérünk, szólj hozzánk, táplálj és vezess minket az Úr Jézus Krisztus nevéért. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelke által. Írva található az olvasott szakaszban Malakiás próféta könyve első részének második és harmadik versében. Itt így szólít meg minket Isten igéje. Szeretlek benneteket, mondja az Úr. De ti azt kérdezitek, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr, mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Hegyeit pusztává tettem, birtokát a pusztai sakáloknak adtam. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, az év utolsó vasárnapjára kirendelt ige szakasz megkérdezi a mi életünket, szívünket. Látod-e, látjuk-e az Úr szeretetének jeleit? Látjuk-e, amikor visszatekintünk az elmúlt évre, az elmúlt vasárnapok és ünnepnapok sorára? Mondjam így, elvileg, akik itt vagyunk, természetesen azt kell mondjuk, hogy látjuk, tudjuk, nem feledkezünk el róla. És mégis, ahogy most kicsit tanulmányoztam Malakiás korát, sok párhuzamot véltem felfedezni az akkor élő emberek és a mi sorsunk, a mi életünk között. Mert nem volt olyan egyértelmű ez. Nem volt olyan magától értetődő, hogy látták volna Isten szeretetének a jeleit, és dicsérték volna érte őt, aki pedig méltó erre, hogy dicsérjék. Látjuk-e? Vagy egyszerűen végéltük az évet. Elszaladt, mint sok másik. Sok minden történt, de alig tudjuk újhegyre szedni, és sokszor inkább csak a nehezekre emlékezünk. Lehet, hogy nem közömbösen éltük át, hanem nagyon is fájdalmasan. És az is lehet, hogy Malakiás kortársaival együtt még föltesszük magunkban a kérdést is, hogy miből is kellene látnunk, hogy Isten szeret minket? Vizsgáljuk meg, hogy honnét ez a kérdés az akkor élők szívében, és talán rádöbbenünk, hogy honnét bennünk. Honnét ez a szinte provokatív kérdés, hiszen a választott nép tagjai hogy is tehetik ezt föl? Hát a templomba járó ember kérdezhet egyáltalán ilyet, szinte szemtelenül. Miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Krisztus előtt 450-430 között íródott ez a profécia. Körülbelül 100 évvel járunk a babiloni fogságból való szabadulás után. Újjáépült a jeruzsálemi nagy templom, és frissen megújultak Jeruzsálem várfalai is, és a város is ezekben az években, amikor Malakiás prófétál. Sok szép dolgot fel lehetne sorolni erről a 100 évről, viszont Isten országa, ahogy ők várták, nem lett nyilvánvalóvá. A dávidi királyság, Izrael független királysága nem jött létre újra. Érdekes ellentmondásos helyzet. 100 év ajándékokkal tele, és mégis egy elégedetlenség, egy keserűség jellemzi az embereket. Mert tény, Perzsia politikai fennhatósága alatt éltek ekkor, és a szűkös termést sokszor sáskák tizedelték, pusztították. Tehát gazdaságilag is lett volna mit felhozni, hogy talán azért ennél jobban is mehetne. És a szívekben ez alatt, az évek alatt, évtizedek alatt felnőtt a közömbösség és vagy neheztelés Istennel szemben. Közöny vagy neheztelés Istennel szemben. Csodatlan eszembe jut saját sorsunk, életünk. Lassan 70 éve nem volt háború Európában, és így Magyarországon sem, hála Istennek. Lassan 25 éve, tehát negyed évszázada nincs hivatalos ateizmus a hazánkban. Bárki nyugodtan járhat templomba, kereszteltethet, konfirmálhat, nem fogják ezért a munkahelyről kitenni. De vajon mennyit növekedett közöttünk az Isten országa? Vajon mennyivel keresztyénibb, krisztusibb a mai magyar társadalom, mint akár 25 évvel, vagy 70 évvel ezelőtt? Nagy nemzeti, vagy nemzetközi missziói konferencián volt valaki, és elmesélte, hogy ez idén történt. Ha belépett hatalmas terembe, akkor mindjárt szembeötlöttek azok a feliratok, amelyekkel kidekorálták a terem első szemközti falát, és körülbelül ezeket lehetett ott olvasni. Nagy ébredések, növekedések, kettős pont, Afrika, Ázsia, Dél-Amerika és egyéb helyek. Már ebben vagyunk mi is, vagy voltunk ezen a konferencián. Egyéb helyek. Ezt úgy szokták mondani sportnyelven, hogy futottak még kategória. Ebben van benne Európa, Észak-Amerika, Ausztrália. Mint hogyha egy kicsit ez lenne a valóság is, ténylegesen. Van, ahol hatalmas méretekben növekszik a kereszténység, nálunk pedig, ahol minden elindult, mert Izrael után, Palesztina földje után, Pál apostolon és a többieken keresztül Európát szólította meg Isten. Itt jutottak élő hitre tömegek, itt születtek gyülekezetek, itt dicsőítették az élő Istent, és építettek neki gyönyörű templomokat. Itt, ezen a földrészen. És most az egyéb helyek közé sorolnak bennünket egy nemzetközi missziói konferencián. Miért is? Hát talán éppen azért, testvérek, mert ilyen és hasonló kérdések merülnek föl egy mai európaiban, vagy egy magyarban, vagy netán egy gyülekezeti tagban is, hogy akkor miből is láthatjuk, hogy Isten szeret minket? Miből is kellene ezt, így mondom, annyira látnunk? És amikor Malakiás kortársaiban megfogalmazódik ez a kérdés, 100 évvel a babiloni fogság után felépült templomban, megerősödött városban élve, akkor ez a kérdés áthatja az egész életüket, akkor kiderül, hogy az áldozataikat már nem veszik komolyan, kiderül, hogy Istennek jó a vak, meg a béna, meg a sánta, akármit oda lehet vetni áldozatul neki, jó lesz oda ő neki az is. Ki az, aki tizedet fizet? Kell az nekem is, miért adnám azt Isten céljaira? A felajánlásoknál is önmagukra gondolnak, és saját maguknak szereznek dicsőséget, meg embereket, papok és gyülekezeti tagok egyaránt. És Isten szövetségi ígéreteibe vetett hit elillan. Isten ígéretei, minthogyha megváltoztak, vagy megszűntek volna. Minthogyha Isten nem ígérte volna meg, hogy az ő hűsége változhatatlan, Isten Dávid trónján megalapítja, Dávid utódján keresztül felépíti azt az országot, amelyben valóban a kapákból is, pontosabban a fegyverekből is kapákat kovácsolnak, amelyben igazság lakozik, amelyet mi is várunk az ő ígérete szerint. De ki beszél róla? Ki beszél arról, hogy mi mindent tett Isten a hétköznapokban, és mi mindent ígért a jövőre nézve? Az ember jövőjére nézve? Ki hirdeti, hogy a legnagyobb történelmi esemény Jézus Krisztus megjelenése lesz? És a legnagyobb dolog az volt 2013-ban is, hogy szólt hozzánk, és kijelentette ígéreteit, és megerősítette ígéreteit. Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Krisztus Jézus megjelenésekor kaptok. Tehát éljük a hétköznapokat, sokszor belefáradva, belefásulva, és mint Malakiás kortársai is, az egész Isten tiszteletünk, missziónk igen-igen erőtlenné vált. Aztán ez kihat mindenre, úgy, ahogy ott annak idején megélték, pogányokkal kötnek házasságot, mondja róluk az Isten igéje. Ma, testvérek, hol kérdés az, hogy hívő hívőhöz menjen feleségül és fordítva, a hívő fiú keressék meg a hívő lányokat, ha jót akarnak maguknak? Annak idején Malakiás kortársai azt mondták, végül is mindegy. Csak szeressék egymást. Hát nem mindegy, testvérek. Aztán nem csak a házasságban, az általános erkölcsi világban és helyzetben is egyértelmű romlás, nyomorúság látszik. A vallási életükben kiderül, hogy nem támogatják a lévitákat, egyébként meg elnyomják a szegényeket. Ma ezt így mondhatnánk, hogy mi tudjuk, a Magyar Református Egyház gyülekezet az abból él, amit a hívek adnak. Milyen szomorú, nem, hogy egyáltalán írni kell arról mondjuk az újságunkban, hogy kedves testvérek, gondoljatok arra, hogy a templomot világítani, fűteni kell az alkalmazottaknak, mégis kell valamit adni, mint jövedelmet. Hát néhány ezer forinttal legyetek kedvesek hozzájárulni ez a működéshez. És amikor ezt elolvassák némelyek gyülekezeti tagjaink közül, meg a tágabb körből, akkor felháborodnak. Milyen pénzéhes az egyház, milyen pénzéhesek ezek a papok, mert lemerünk írni olyat, hogy egy kicsit hozzá kéne járulni. Annak idején a léviták teljesen abból éltek, amit a gyülekezet tagjai adtak, úgy, ahogy mi is ma. De azt látjuk, hogy Malakiás korában, amikor kívülről megépültek a dolgok, viszonylagos biztonságban éltek, ha nem is volt minden aranyból, de azért gazdaságilag is viszonylagos stabilitást élvezhettek, hát bizony sem a házasság kérdését nem vették komolyan, sem a szegények mellé oda nem álltak, sem a lévitákat nem akarták támogatni. Csak immel, ámmal. Mert nem látták Isten szeretetének jeleit. Isten szövetséges hűségének bizonyossága elveszett a szívekből. Elveszett az a távlat, amit Isten nekik megígért, és meg is valósított. És milyen különös, vegyük észre testvérek, hogy amikor az Úr úgy dönt, hogy az ő követén át, Malakiás tulajdonképpen azt jelenti, hogy az én követem, mondja az Úr, az ő követén át tulajdonképpen inteni akarja a népet. Ez is érdekes, csak fölhívom a figyelmet, itt így fordítja a Bibliánk, hogy fenyegető jövendőlés, ez, ami itt most elkezdődik Malakiás könyvében. Szó szerint tulajdonképpen teher, vagyis Isten valamit oda szeretne terhelni a szívükre. Hát nem abban az értelemben fenyegetni őket, hogy most akkor rettegjetek, de oda akarja terhelni a szívükre, hogy figyeljetek ide, nem veszitek észre a szeretetemnek jeleit? Nem veszitek észre? Azt hiszitek, hogy én az ígéreteimet visszavontam, megváltoztattam? Azt gondoljátok, hogy a megígért dávidi királyság nem fog felállni? Hogy nem fog eljönni az a korszak, amikor a kisgyermek is a viperával együtt él, és az oroszlán a kecskével, és nem bántják egymást? Nem hiszitek, hogy amit mondtam, az úgy lesz? Szóval amikor elkezdi ezt, és ezt az intést, és szeretné rájuk terhelni, akkor mivel kezdi? Szeretlek benneteket, mondja az Úr. Szeretlek benneteket, így szól a seregeknek, Ura. És tudjátok, ezt a szeretetet két területen lehet megérteni és megismerni. Az első a gondviselés, erről is röviden szólnék, és még egy picit hosszabban a másikról, az meg a kiválasztás. Szeretlek benneteket. Vegyétek észre. Vegyétek észre, hogy nap mint nap hogyan gondoskodom rólatok. Úgy elgondolkoztam rajta, a legjobb ismereteim szerint mi a föld lakosságának, mi magyarok, a föld lakosságának 90%-ánál jobban élünk. Értitek, testvérek? A 90%-ánál jobban élünk. 10% van, aki úgy vagy valami jobban él, mint mi. És akkor tele vagyunk hálaadással? Nem. Tele vagyunk panaszkodással. Ez sem elég jó, az sem elég jó, ez sem elég, az sem elég. Nekünk senki és semmi nem jó. És mi van akkor a 90% életében? Nekünk arra a 10%-ra kell állandóan néznünk, ácsingóznunk? Úgy kell éljünk, mint ők? Miért? Nekünk az jár? Miért? Mi azt megérdemeltük? Milyen alapon? Én szeretlek benneteket, magyar nemzet. Szeretlek benneteket, székesfehérváriak, reformátusok. Így szól az Úr. Nem akarjátok észrevenni, hogy mennyi módon megmutattam a gondviselésben is, hogy mennyire szeretlek benneteket? Hogy hány milliárd, szó szerint milliárd ember él sokkal szegényebben, mint ti? Sok milliárd ember él sokkal szegényebben, mint ti. És nem is kell olyan nagyon messzire mondjuk Afrikába menni, csak mondjuk Észak-Keletre átlépni a magyar-ukrán határt. Ugye milyen szépbe markoló, amikor Isten int, és azzal kezdi, hogy hát nem veszitek izet, én szeretlek benneteket, de a szívetek kell, hogy terheljem, hogy gondolkozzatok el. Bizony ezer módon megmutattam nektek, hogy veletek vagyok, és mégis képesek vagytok cinikusan föltenni ezt a kérdést, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Persze tudom én, testvérek, hogy amikor valaki személyesen veszteséget él át, akkor nagyon súlyos, nehéz kérdések tolulnak elő, és ez természetes is. Ha meghal a szerettünk, ha ténylegesen megrövidítenek, becsapnak, hogyha ha súlyosan megbetegszünk. De még akkor is, ott is Isten hűséges szeretete nem rendült meg. Csak legfeljebb ott és abban a helyzetben még nem értjük, hogy mit, miért engedett megtörténni az életünkben. És így tovább lépve, hadd tegyek bizonyságot arról, amit az ige mond el. Az ige adja meg a választ erre a cinikus vagy keserű kérdésre, hogy miből láthatjuk, hogy szeretsz minket. És az ige azt mondja, így olvastuk a mai alapigénkben, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr, mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Ez a mondat nem érzelmekről szól, nem Isten érzéseiről szól, hanem egy döntésről, testvérek. Egyiket elébe helyezte a másiknak. Egyiket részesítette valamiben, amiben a másikat nem. Vele nem foglalkozott ilyenképpen, ilyen értelemben, de nem is utálta azzal a haragos gyűlölettel, ami különösebb, amit kiértenénk ebből a szóból, hogy Ézsaut gyűlöltem. Itt tehát úgy mondjuk egy családjogi kifejezést használ az eredeti nyelv, ami annyit tesz, így lehetne körülírni. Jákobot szerettem, Ézsaut pedig tudatosan a második helyre helyeztem. Egyiket előnyben részesítettem, a másikat viszont ebben az előnyben nem. Szeretlek benneteket, ahogy Jákobot szerettem, és az üdvösség örökségét ráhagytam. És ezt bátran merem hirdetni nektek, testvéreim, hogy ezt itt és most nekünk mondja. Szeretlek titeket, és az üdvösség örökségét rátok hagytam. Ezt jelentem ki. Ezt üzenem. Rátok hagytam. Ha megnézzük, minden korabeli törvény és szokásjog, és később a mózesi törvények is, Ézsaunak járt volna az első szülöttségi jog alapján a nagyobb örökség. Ézsaunak járt volna. A mennyei atya mégis úgy döntött, hogy Jákóbot választja ki erre. Miért? És itt jönnek a klasszikus válaszaink, nem? Hogy hát Jákob biztos jobb volt. Jákob biztos megérdemelte. Érdemesebb volt erre a döntésre. Olvassatok utána, nézzetek utána, hogy élt Jákob. Nem véletlen, hogy ezt a nevet kapja. Azt jelenti, hogy csaló, gáncsoló, ezt jelenti a Jákob. És az egész életén végig vonul a csalás, a hazugság. Hát ez az ember jobb lett volna? Hát egy csaló, gáncsoló, gazembert választott volna Isten, mert hogy ő megérdemli. Vagy Ézsau rosszabb volt még ennél is, és azért nem ő kapta az üdvösség ígéretét? Nem. Ézsau nem volt semmivel sem rosszabb, mint ő. Mint ahogy egyébként Ézsau utódai is, ők is babiloni fogságba kerülnek, mint edomiták, és a babiloni fogságból haza mehetnek 70 év után, ők is kiszabadulnak. Aztán kezd külön válni a sorsuk. De először ezt kell meglátni, testvéreim, hogy Jákob semmivel nem volt jobb, mint Ézsau. És mégis Jákobnak adja az üdvösség ígéretét. Ézsau nem rosszabb, de beteljesedik rajta, amit Isten igéje mond. Azt tudjuk, hogy az 5. századtól már arabok elűzik őket a szülőföldjükről, aztán tulajdonképpen a fennhatóságuk alá kerülnek, aztán a Krisztus utáni első századtól eltűnnek nyomtalanul. Edom népéről azóta semmit sem tudunk. Hiába voltak olyan nagyon magabiztosak, és ezt figyeljétek meg itt a 4. vers, mennyire árulkodik, hogy gondolkoztak az edomiták és a utódai önmagukról. Azt mondják, Edom ugyanezt mondja, összezúztak bennünket, de mi újjáépítjük a romokat. A seregek ura azonban ezt mondja erre, ők csak építsenek, én majd lerombolom. Mi látszik ebből? Az, hogy ők jelképezik az istentelen világot, valamennyi istentelen népet, akik bár vallásosak lehetnek, de önmagukban és saját teljesítményeikben bíznak. Összezúztak. Akár az Isten is. Mi, nem baj, mi fölállunk. Mi fölépítjük, mi megcsináljuk, nem kell nekünk ő. Ez a tipikus istentelen ember, az ember, az emberiség, akinek ugyan vannak vallásos szokásai sokféleképpen, de önmagában bízik, és a saját teljesítményeivel kérkedik. Ennek a vége pedig a halál és a kárhozat. Isten elmondja világosan, hogy ti bármennyire kérkedtek, dicsekedtek, bármennyire nyakasok vagytok velem szemben, nem úgy lesz az, ahogy ti tervezitek, mert a bűn zsoldja a halál, és az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Mert kegyelemből hitáltal van üdvösségetek. Isten ajándéka ez, mondja már Jákob utódainak, mondja nekünk. Nem cselekedetekért, hogy senki se kérkedjen. És Jézus Krisztusban megerősíti, hogy nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. És senki sem mehet az atyához, hanem csak is én általam. Testvéreim, Isten szeretetének legmagasabb bizonysága, legcsodálatosabb bizonyítéka, hogy megszólít minket, hogy kiválasztott erre, és felkínálja ingyen, vagy ma szoktuk mondani, bérmentve, teljesen ingyen az üdvösséget, Krisztusért. Jobb Jákob, mint Ézsau? Semmivel. Rosszabb Ézsau, mint Jákob? Nem. Jákob mégis az üdvösségnek a vonalába, az üdvtörténetbe kerül bele. Mi lett volna velünk magyarokkal, ha Isten nem küld hozzánk keresztjéneket? Mi lett volna, ha az ige nem szólítja meg első királyunk szívét? Én hiszem, hogy nem nagy politikus volt ő, hanem az Isten igéje megragadta ott belül. Azért tudta úgy megírni az intelmeit például a fiához. Mi lett volna velünk, ha nem ragadja meg Bethlen Gábort és sok másokat? Mi lett volna velünk, ha a II. Világháború alatt nem ad ébredést, lelki szomjúságot és ígét, hogy tömegek térjenek meg Magyarországon? Történelmileg én úgy tudom például, hogyha Isten meg nem könyörül rajtunk magyarokon, akkor most való Szibériában élnénk. Megtalálták Hitlernek azokat a terveit, amelyek alapján minket oda deportált volna egy az egybe. Mert neki kellett volna a Kárpát-medence. Mi lett volna velünk, ha Isten nem mutatja meg ezerszeresen az ő a szeretetét? Mi lett volna velünk? Ugyanaz, mint Ézsauval. Semmivel nem érdemeltünk volna többet és jobbat, és Isten mégis lehajolt, és itt lehetünk, ahol az evangélium szól, és ma is szól. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Higgyetek az evangéliumban. Ma is szól, hogy ne félj, ne veden szólítottalak téged. Megváltottalak, és enyém vagy. Ez a legnagyobb bizonysága Isten szeretetének. Ez, hogy kiválasztott erre, hogy egyáltalán hallhatjuk, és a szívünkben válasz fakadhat. Itt vagyok, Uram, szeretnélek követni téged, szeretnék engedni neked, szeretnélek magasztalni hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, azokért a szeretet jelekért, amelyekkel körülveszel a gondviselésben is, és amelyet örökre megmutattál a kereszten, amikor Krisztusban megváltottál engem. Ez mutatja fel, milyen mélységesen és gazdagon szeret minket Isten. Felkínálja az abszolút, meg nem érdemeltet. Így mondja itt az ige, és mégis Jákóbot szerettem. Annak ellenére, hogy tudom, hogy milyen, hogy mit csinált, hogy milyen jellemzői vannak, mégis szerettem. Ez a mégis, ez a kegyelem. Hadd fordítsam át egy kicsit Reményik szép versét. Ez a mégis, ez a kegyelem. Adj hálát, adjunk hálát, és hirdessük szeretetének jeleit ismerőseink között, testvérek. Adjunk hálát az 52 vasárnapért, és hirdessük Isten szeretetének jeleit ismerőseink, barátaink között. Befejezésül hadd foglaljam össze mindezt egy zsoltárral, néhány verset hadd olvassak a 103. zsoltárból. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr, megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz, hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Ámen. Énekszóban feleljünk a hallott ígére, testvéreim, és a 197. dicséretünk 4. versét énekeljük. 197. dicséret 4. versszakát. Tanúságra erőt csak te tőled kérünk. Imádkozzunk. Szeretetednek ezernyi jele vesz körül bennünket, édesatyánk. Szomorúan valljuk meg, hogy sokszor észre sem vesszük. Elmegyünk közömbösen, pedig mindenünk tőled van. Minden napban ott van a te gondviselésed, és mindenek fölött ott ragyog a te kegyelmed. A meg nem érdemelt kiválasztás, a hozzánk lehajlásod, Az a csodálatos ajándék, hogy mi hallhatjuk és szívünkbe zárhatjuk ígéreteidet, hogy azok szerint éljünk, azokra támaszkodjunk, hogy hirdessük minden embernek, nyitva van a te szíved, nem zárkózol el, aki hallja, mind jöhet, bár bennünk semmi magyarázata, oka nincsen, mégis hittel vallhatjuk. Kiválasztottál, mint annak idején Jákóbot, elhívtál, bár ismered csalásainkat, tisztátalanságainkat, látod az elmúlt 70 vagy 25 év eseményeit, látod, hogy milyen hálátlanok vagyunk, mint nemzet, milyen sokszor másokra nézünk, gazdagabbak után ácsingózunk, ahelyett, hogy áldanánk és magasztalnánk azért a sok-sok ajándékért, amelyel megajándékoztál és kitüntettél minket a földön élő emberek és nemzetek között. Urunk, taníts minket hálát adni, szeretnénk a lélek által dicsőíteni, valóban magasztalni minden kis és nagy ajándékodért. Köszönjük, hogy megállhattunk így az év utolsó vasárnapján visszatekintve. Segíts nekünk, hogy a nap hátra levő részében is hadd gondoljuk végig, hány és hány módon mutattad meg, hogy szeretsz minket. És hisszük, azért terhelted a szívünkre most is a felelősségét a hálaadásnak, mert formálni szeretnél, mert javunkat akarod, mert szeretnéd, hogyha évről évre egyre gazdagabbak lennénk a hálaadásban és a dicsőítésben. Ha egyre több ember láthatná rajtunk, hogy milyen gazdagok vagyunk benned és általad, és hogy tele van a szívünk hálával és örömmel azért, hogy ismerhetünk téged, hogy segítségül hívhatunk, hogy te vagy a mi jövőnk, a mi reménységünk. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, így tölts el önmagaddal, lelked által, szólj hozzánk az igéből nap, mint nap. Áld meg az előttünk levő év végét, az új év kezdetét. Vezess bennünket, Úr Jézus Krisztus, magad légy az út. És így köszönjük, hogy gondolhatunk egymásra, azokra, akik éppen közömbös vagy cinikus szívvel élnek, akik most vesztettek el valamit vagy valakit, te pótold veszteségeiket, te vigasztald meg szívüket, te légy ott a beteg ágyak mellett, te könyörülj minnyájunkon. Áld meg azokat, azt a sok-sok milliárdot, aki sokkal szegényebben él, de vannak közöttük, akik lélekben sokkal gazdagabbak, mint mi vagyunk. Áld meg a határokon túlélő magyar testvéreinket, hogy a hálaadás felválthassa a panaszkodást, és dicsőítünk, hogy ismerhetünk olyan gyülekezeteket és embereket, akik sokkal egyszerűbb körülmények között élnek, ugyanezen a nyelven dicsérnek, és nem feledkeznek el semmi jó téteményedről. Így kérünk, hallgass meg, áldj meg, maradj velünk, áld meg iskolánkat, óvodánkat, áld meg anyaszentegyházunkat, annak vezetőit, áld meg az előttünk háló évet. Szeretnénk téged dicsérni mindenért. Atya, Fiú, Szentlélek, egy és örök Isten, hallgass meg imánkat, és áldásoddal védj körül bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.